Pál apostol az efézusi gyülekezethez írott levelét olvassuk hétről hétre, annak is a végét, a 6. fejezetből egy nagyobb egység a 10-től a 20. versig, amit felolvasok először. Ez a lelki fegyverzetről, a keresztény gyülekezet lelki harcáról szól. Ezen belül mindjárt halljuk, hogy a fegyverzet különböző részeiről szól, van szó, és ebből egyről lesz szó ma. Azt a verset majd újra olvasom. Tehát Efézus 6:10-20. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, és én értem is, hogy adassék nekem az ige, ha szóra nyitom a számat, hogy bátran ismertessem meg az evangélium titkát, amelynek követe vagyok a bilincsben is, hogy bátorságom legyen azt úgy hirdetni, ahogy kell. Az efezusi levélben Pál apostol hihetetlen gazdagon kifejti, hogy mi az evangélium, mi az örömhír, Jézus Krisztusban is hogyan teremt ez egy új nemzetséget, egy új népet, egy új közösséget a világban. De akármilyen gyönyörű és szép dolgokat elmond erről, a levél odafut ki, hogy a végén azt mondja, hogy ez a közösség, ez egy hatalmas nagy harcban áll. Nem csak arról van szó, hogy Isten Krisztusban megáldott minket minden lelki áldással, ezzel kezdte, hogy kiválasztott, hogy a saját népébe fogadott be, hogy bocsánatot adott, hogy az Isten az ő gyermekeivé fogadott bennünket, hogy az ő szent lelkét adta nekünk, és sorolhatnánk, hogy mennyi áldásról beszélt, hanem arról van szó, hogy és ezzel együtt egy hatalmas nagy kozmikus háborúba került az Isten népe, és minden keresztény ember. Három dolgot szeretnék egy bevezetésül mondani erről, egy kicsit visszatekintés az előző hetekre. Az első, hogy amit tudni kell, és amit újra és újra hangsúlyozunk, hogy ez a harc valóságos. Komoly, konkrét, súlyos, létező. És egy keresztény közösségnek tudnia kell, hogy háború van. Mert ha nem, jobb lenne nem tudni, jobb lenne, ha nem lenne, nem jó dolog egy harc. De ha nem, akkor már el is vesztettük ezt a küzdelmet. Amennyiben viszont egy keresztény ember és egy keresztény gyülekezet tudja, hogy harcban él, hogy Jézus követőjének lenni, azt jelenti mindenféle áldások és ajándékok mellett, hogy egy nagy harc is zajlik, az életünkben, amit esetleg korábban így nem éltünk meg. Amikor ezt valaki tudja, számos dolgot, ami történik vele, másképpen fog megélni, másképpen fog megérteni, másképpen fog értelmezni. Ezért fontos először ez a háború, ez a harc valóságos, komoly, konkrét és súlyos. A második dolog, hogy ez a harc, amiről azt mondja Pál apostol, hogy nem test és vér, azaz nem emberek ellen zajlik. Ez a harc, ami gonosz erők, hatalmak, démoni erők, az ördög és az ő serege ellen zajlik, ez nem a mindennapi élettől független. Nem úgy van ez, hogy vannak a keresztény emberek, akik élnek egy többé-kevésbé ki tudja mennyire normális életet, És akkor húzunk egy vonalat, és a vonalon felül van valami titokzatos életük, ahol ők valamiféle láthatatlan módon ilyen levegőbeli hatalmasságokkal és démonokkal harcolnak. Nem ilyen a bibliai világkép. Hanem olyan, hogy ahogy mindannyiunk életében zajlanak a dolgok, a körülményeink, az események, amelyek történnek velünk, a társadalmi helyzetek, a kapcsolataink, a lélektani belső valóságunkban, ami zajlik, válaszul különböző dolgokra, amik történnek, ez mind ennek a harcnak a része, ahogy majd látni fogjuk ma is, és korábban is. És éppen ezért az egész, ez a világképünknek a kérdése. Tudnélik, hogy a megfogható, a látható, az átélhető, a tapasztalható felett, mellett, mögött látjuk-e, hisztük-e, hogy több van. Egy idézetet, amit már az első hirdetésben mondtam, egy teológustól szeretnék újra ezen a ponton előhozni. Erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek. Erény, ha nem hiszünk olyan dolgokban, amelyek nem léteznek, de veszélyes, ha azokat nem hiszük, amelyek a mi korlátozott kategóriáinkon kívül esnek. És amikor Jézussal találkozunk, az evangéliummal találkozunk, akkor nem pusztán valamiféle más életről vagy erkölcsről van szó, hanem akkor arról is szó van, hogy Jézus harcba jött, háborúba jött az ördög és minden hatalmával szemben. Az evangélium kihívás a nyugati racionális, materiális világképnek. És a harmadik dolog, hogy ez pedig bennünket, Isten népét, Jézus követőit józanságra és bölcsességre kell, hogy hívjon. Mert az Efézusi levél végig a nagykorú, a felnőtt gyülekezetről szól. Mit jelent Krisztusban érettnek lenni, felnőni? És nem az a gyülekezet felnőtt, ahol amelyik mindenben ördögöt, mindenben démont lát. Nem attól növekszik valaki a keresztény életben, hogy egy ponton túl minden rossz, ami történik, ott ő azonnal valamiféle ördögi, démoni, gonosz szellemeket látna, és állandóan azok ellen hadakozna. De nem is az a felnőtt kereszténység, ami szintén egy kihívás lehet, hogy a felnőtt keresztény az az ember, aki már nem kell, hogy mindent elhiggyen a Bibliából. Felnőtt keresztény az az ember, aki a Bibliából ezeket a mítikus részeket, hogy Jézus akár összeütközik démonokkal, megszabadít embereket démonoktól, ahol néha beszél a Biblia arról, hy mit jelent, hogy Jézust megkísértette az ördög, hogy mit jelent, hogy az ördög azért, hogy az ördög munkáit lerontsa. Hát ezt a mítikus részt ezt hagyjuk ki, mi már felnőttünk, értelmes, felvilágosodott emberek vagyunk, felnőtt gyülekezet ezen túl van. Sem az egyik, sem a másik. A felnőtt gyülekezet az a gyülekezet. És ezért mondtam, hogy józanságról és bölcs különbségtételről van szó, aki felismeri az ördög és a sátán munkáját, módszereit, stratégiáját a mindennapi élethelyzetekben, és aki ezekre nézve alkalmazza egészen konkrétan az evangéliumot. Ezt jelenti, amit mond az apostol a képpel, vegyük fel az Isten fegyverzetét. Ez a fegyverzet, ugye ez egy kép, ez egy metafora, Pál apostol börtönben van, ott van mellette egy katona, bilincsben van, ott van mellette egy római katona, és amikor eljut a levelében oda, hogy arról beszéljen, hogy a keresztény gyülekezetet megerősítse abban, hogy hogyan lehet ebben a harcban megállni, nem elveszteni a hitet, akkor egyszer csak maga előtt látja a katonát, végignéz a római katona fegyverzetén, és ennek a külső képhez belső lelki evangéliumi igazságokat kapcsol. És azt mondja, és így kell ezt értenünk, hogy amit végigvehetsz a katona életén, annak megfeleltethetsz evangéliumi igazságokat. A kép az csak azért van, hogy segítsen nekünk még tudatosabban az evangéliumnak ezeket az igazságait egészen mélyen begyakorolni az életünkbe, ahogy hallottuk, azért, hogy konkrétan meg tudjunk állni ebben a harcban. Beszéltünk először az igazság övéről, arról, hogy a sátán a hazugság atya, és ezzel szemben mit jelent megállni az igazságban. Ez ott az első pár. Beszéltünk másodszor a megigazulás páncéljáról, vagy mellvasáról, és arról, hogy a sátán az, aki vádol, és ezzel szemben milyen módon állhat meg a keresztény ember, a keresztény gyülekezete abban, hogy akárhogy is vádol a gonosz önmagamon keresztül, máson keresztül, hogyan állhatok meg abban, hogy én szabad vagyok, és Isten gyermeke vagyok. És a mai témánk az a saru, amit így olvasunk, hogy álljatok meg tehát, 15. vers, álljatok meg tehát, felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Kicsit nehézkes a mondat, az újabb új fordításban így van, hogy álljatok meg tehát, sarút húzva lábatokra, készen a békesség evangéliuma hirdetésére. Úgyhogy ezután a bevezető után lássuk először, hogy mi a sarú és mi a békesség evangéliuma, hogyan párosítja ezt a kettőt Pál apostol, hogyan értsük a képnek ezt a részét. Másodszor lássuk megint azt, hogy mi az ördögnek, mi a gonosz erőinek a stratégiája, hogyan munkálkodik, hogyan támad, és ezzel szemben miért és hogyan segítség, ha felöltözzük, felhúzzuk a képpel élve a békesség evangéliuma készségét. És harmadszor egy néhány rövid gondolat arról, hogy hát ezt fel is kellene venni, mit jelent felvenni ezt a sarut, felhúzni ezt a sarut a lábunkra. Sarú. Amikor a római katonára gondolunk, és hallunk a sisakról, a kardról, majd a pajzsról, a páncérról, akkor ehhez képest a sarú az, mint fegyver, először olyan, kicsit olyan, hogy kerül ez ide? Hogyan lesz egy katona felszerelésének része a sarú? De hasonlóan a békesség evangéliuma sem tűnik különösebben fegyvernek. A békesség az sok minden, csak nem fegyver. Úgyhogy a párosítás ebből a szempontból már látszik, hogy kapcsolódik, mert valamilyen módon egy olyan fegyverről van szó, ami nem magától értetődően fegyver, és mégis nagyon-nagyon hatékony fegyver, ahogy látni fogjuk. Abban, hogy megálljunk az ördög elleni harcban. Azt is meg kell még jegyezni, és ezt azért mondom, mert erre vissza fogunk utalni, hogy Ézsaiás próféta több mint 500 évvel Jézus előtt, Pál előtt, amikor hirdeti azt, hogy Isten újat kezd, szabadulást hoz Izrael életében, akik fogságban vannak Babilonban, akkor mondja azt az igét, amit hallottunk is a bevezetőben, de fontos, hogy újra lássuk, halljuk. Így szól, hogy mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak, Isten népének, Istened uralkodik. Amikor Pál tehát azt mondja, hogy álljatok meg, felsarúzva a békesség evangéliuma készségét a lábatokra, akkor visszamegy egy olyan ószövetségi képhez, ami már ott volt ennek a népnek az életében, hogy a béke hírnöke, amikor megérkezik, amikor meglátjuk a lábait, hirdeti, hogy Isten uralkodik, és ennek az a középpontja, hogy békesség van, békesség lesz, mert Isten uralkodik. Na nézzük akkor a sarut egy kicsit közelebbről. A katona sarujának kettős funkciója van, ami a harccal kapcsolatos, ez teljesen magától értetődő. Az egyik, hogy az egyik a megállás, a másik pedig az előrehaladás. Ha egy katona, gondoljátok el ezt a képet, hogy leül és felkötözi magára a sarut szíjakkal, felrakja a lábára, megerősíti, akkor utána ott van az a biztonság, az az erő, hogy akár egy kézi tusában szilárdan meg tudja vetni a lábát. Szilárd, biztos talajfogás szükséges ahhoz, hogy megálljon a harcban. Ugyanakkor a sarú másik funkciója az a mozgás, a gyors haladásra, a gyors előrenyomulásra való képesség, ami gyors előrenyomulás különben taktikai szempontból alkalmanként hihetetlenül fontos lehet, hogy az egész csapat, az egész sereg gyorsan be tudjon hatolni az ellenség területére. És mindezt a két képet, a sarulhoz kapcsolódó mindkét képet tartsuk magunk előtt, ahogy megyünk tovább. A megállás és a behatolás, az előrenyomulás az ellenség területére. Ez a sarunak a szerepe a katonai életében. Mi hát akkor a másik, a békesség evangéliuma? Mi az, amit mellé rendel Pál apostol? Mi a békesség? Ha megkezdem, mi a békesség, akkor legtöbben azt mondjuk, hogy a békesség az, amikor minden rendben van itt belül. A békesség, lehet, hogy azt mondom, a békesség az, amikor nem nagyon vannak emberek körülöttem, egyedül vagyok, és minden olyan harmonikus, minden teljes, minden rendben van itt belül egyedül. De a Biblia alapvetően nem ezt nevezi békességnek. Hogy a Biblia számára a békesség elsősorban, másodszorban igen, de elsősorban nem egy belső lelki állapot vagy nyugalom. Ha meg akarjuk érteni, mi a békesség, akkor legjobb, ha, hogy miről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy a békesség evangélium, a békesség örömhíre, amit sarúzzunk fel a lábunkra, akkor legjobb, ha visszamegyünk, hogy mit mondott erről az efézusi levélből. Levélben. És két alkalommal is foglalkoztunk ezzel tavasszal, hogy az evangéliumnak a szíve, ami a második fejezetben le van írva, az a békesség a megbékélés értelmében. És arról beszél Pál apostol, így mondja Jézusról, hogy ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget, zsidót és pogányt, egyé tette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Mert zsidók és pogányok, akik éltek Efézus városába is, alapvetően megvetették egymást, mint ahogy nagyon sokan megvetik és gyűlölik egymást a mai társadalomban is. Ugye a pogányok számára a zsidók azok ilyen furcsa nép voltak itt a szombatjukkal, meg nem esznek mindent, meg más ruhába járnak, milyen furcsa szerzett kisebbség is. A zsidók meg lenézték a pogányokat, mert ezek ilyen pogány tisztátalan emberek, fogalmuk sincs az egyistenről. És értitek, mi a békesség, amikor a kettő egyé lesz? De hogyan lesz a kettő egyé? Mert ma minden erről szól a mai társadalomban, és különben ez jó, hogy a legkülönfélébb csoportok hogyan tudnak egyé lenni, hogyan lehetne több tolerancia, több befogadás, hogyan tudnánk jobban megérteni egymást. És a Biblia nem ezt mondja, hogy úgy lesznek egyé, hogy zsidók lehetek toleránsabbak a pogányokkal, pogányok ne lehetek már annyira diszkriminatívak, fogadjátok be őket, hanem nézzétek meg azt, hogy a két nemzetséget egyé tette Jézus, az ő testében lebontva az elválasztó falat. Mi ez az elválasztó fal? Mi ez a megvetés? Mi ez a gyűlölködés? Nem csak zsidók és pogányok, nem csak akkor, hanem ma és mindig a társadalom különböző rétegei között. Ez az elválasztó fal, ez így is elválasztó fal. Mert arról beszél, hogy utána megbékéltette mindkettőt egy testben az Istennel. Az Istennel. Miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. Az elsődleges probléma, amire válasz a békesség evangéliuma örömhíre, az nem az, hogy ti utáljátok egymást, hanem az, hogy ti ellenségei vagytok Istennek is. Az elsődleges probléma nem az, hogy ki utál téged, és te kit utálsz. Kivet meg, kit nézel le, kinéz meg, kivel van konfliktusod, kivel van harcod, mondja a Biblia. Az elsődleges probléma, hogy Isten ellenségei vagyunk. És azt mondja, hogy nézzétek, Jézus megbékéltetett Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ahhoz, hogy a kapcsolat létrejöjjön, valamit rendezni kellett Isten és ember között. Mert nincs békesség alapvetően Isten és ember között, mert az ember ellensége Istennek, és mert Isten, hát igen, Isten igazsága pedig azt jelenti, hogy elítéli az embert, és jön Jézus, és ő a közvetítő, ő az, aki közbelép, ő az, aki összehozza ezt, hogyan? Hogy megöli az ellenségeskedést a kereszt által a saját testében, meghal mindazért, ami miatt Isten jogosan áll szembe az emberrel, és ami miatt mi nem tudunk Isten elé menni. És amikor Jézus megbékéltet Istennel, ez az örömhír, megbékéltet, békességet hoz Istennel, akkor utána mondhatod azt, hogy hát ez a kutyapogány, ez meg mit keres itt az Isten népében? Megbékéltet Istennel, megbékéltet a másik emberrel. Ez a keresztény gyülekezet, ez a békesség örömhíre, ez a békesség evangéliuma. Értitek, hogy mennyivel több ez, mint az, hogy csak az én kis lelki békességem legyen meg. Mit érdekelnek engem a pogányok, mit érdekelnek engem a zsidók, mit érdekel engem mindaz, ami ebben a társadalomban zajlik, mit érdekel mindaz, ami körülöttem megy a munkahelyemen, az iskolában, csak az én kis békességem legyen már meg. Lehet, hogy ezért jöttél ma este. Egy kis békességet kapjak már, csak ide be, csak ide be. De az evangélium ennél sokkal több. Megbékélt kapcsolatok Istennel és egymással. Na ez a saru, illetve nem ez a saru, nem ezt kell felsarúzni, hanem féljetek, milyen érdekes Pál azt mondja, hogy a békesség evangéliuma készségét sarúzzátok fel. Miért? Ez a szó, hogy készség, ez a készültség, a felkészültség. Amikor felkelsz reggel, és eljutsz oda a nap folyamán, hogy felveszed a cipődet, akkor valószínűleg nem azért veszed fel a cipődet, mert utána a cipőbe fogsz sétálni még egy kicsit a lakásban, hanem mert mész valahova. Amikor a katona felölti a sarut, akkor elkészült. Elkészült arra, hogy elinduljon, elkészült arra, hogy kilépjen, elkészült arra, hogy megálljon a harcban, felkészült arra, hogy behatoljon az ellenség területére. A békesség evangéliumának ez a készsége, ez a felkészültség, ez az éberség, ez a mozdulok és megyek, megállok, mert készen vagyok. Na ez a fegyver az ördöggel való harcban, amiről Pál apostol beszél. Na, ha ez a békesség evangéliuma, és ezt jelenti a sarú, felhúzni az evangéliumot a lábunkra, a készségét, akkor nézzük másodszor, mire jó ez? Hol használ? Mi az ördög stratégiája? És hogyan működik ez a fegyver? Ugye Pál apostol újra és újra hangsúlyozza, hogy fontos érteni, hogy milyen módszerei vannak az ördögnek. Mert ez egy háború. A háborúban az ellenfelek mindig stratégiákat gyártanak, hadicseleket, és aki tudja a másiknak a stratégiáját, a módszereit, az előnyben van. Ezért azt akarja a Biblia, hogy az Isten népe a keresztény gyülekezet ne legyen tudatlan. Leplezze le Isten előttünk az ördög munkáit. És amikor erről beszélünk ma, és minden héten, és ez zajlik az életedben, amikor erről beszélünk, hogy itt világosság derül arra, hogy milyen módon támad egészen személyesen téged az ördög, amikor erről beszélünk, és amikor te ezt hallgatod, az már önmagában lelki és szellemi harc. Szeretném hangsúlyozni. A lelki és szellemi harcról való tanítás, és hallgatás, és gondolkodás önmagában lelki és szellemi harc, mert a gonosz nem akarja, hogy világosságra jöjjön, hogy melyek az ő módszerei. Szeretném, hogy érezzék, háború van, élethalál kérdés, fontos, hogy így vegyük ezt a kérdést. Szóval mi az ördög mesterkedése? Az ördög egyik neve görögül a diabolosz. Ismerjük is ezt a szót, ugye, a diabolikus. Diabolosz. A diabolosz kifejezésnek pedig a jelentése, benne van a vádaskodás, a félrevezetés, de az is benne van, hogy ő az, aki megoszt. Vagy egész konkrétan a diabolosz a szétdobáló, a viszályt keltő, ami szétdobál, ami szétvet, ami szétszed, ami pusztít. És ebben a pillanatban kezdjük megérteni, miről van szó, amennyiben Isten Jézus Krisztusban megbékéltet, egybefoglal, megbékélést munkál közte és közöttünk, illetve köztünk és a másik ember között, akkor is, ha nagyon különbözik tőlünk, és nagyon más. És amennyiben ennek a szíve az, ami a legdrágább Isten számára, a legnagyobb áldozat az ő fia, Jézus kereszthalála. Akkor nyilvánvaló, hogy az ördög, a diabolosz azon mesterkedik, hogy ezt az egységet megrontsa és elpusztítsa. Ezért mondja Pál, hogy legyetek készen felismerni a békesség evangéliumával, legyetek készen szembeszállni ezzel. Mert a gonosz folyamatosan azon van, hogy megrontsa ezt a megbékélt közösséget. És ezért állandóan késznek kell lenni ezt megőrizni, illetve kimunkálni. És egy pillanatra gondold át, mert mindannyian érintettek vagyunk ebben a kérdésben, akkor is érintettek vagyunk, ha nem vagyunk még Jézus követői. Azért, mert az ember alapvetően közösségben él, még egy ilyen individualista társadalomban is, mint a mai közösségben él. Van egy család valamilyen formában, talán a legtöbbünk számára, ez egy közösség. Aki gyülekezetben van, a gyülekezet, vagy a házi csoportja, vagy egy szolgálati csoport, az egy közösség. Bemész a munkahelyedre, és a legtöbbeknek a munkahely, az egy közösség. A, az iskola, vagy az egyetem az egy közösség, ahova sportolni jársz, vagy ott együtt vagy emberekkel, az egy közösség. És nagyon jól tudjuk, hogy nem mindegy, hogy mi történik ezekben a közösségekben. Akkor sem mindegy, ha esetleg ezek nem név szerint keresztény közösség. A munkai közösség nem keresztény közösség, de azt nagyon jól tudod, hogy nem mindegy, hogy milyen a légkör. Hogy mibe kell bemenned, hogy mibe kell eltöltened azt a napi 8-10 órát. Nem mindegy, hogy mi van a barátaid között. Ha nem keresztény emberek, de egy barátságok, egy baráti közösség, az érték, az jó, az hasznos a társadalomban, az hasznos nekünk, arra szükségünk van. Mi történik ott? Úgyhogy valamilyen módon mindannyiunkat érint a kérdés. Úgyhogy nézzük tovább, melyek a jelei a szétdobáló munkájának, és Jakab apostol mond néhány kifejezést erről, nélküle is sorolhatnánk. Ő ezeket használja, amikor erről beszél. Keserű irítség. Viszálykodás, önzés, zűrzavar, hazugság. És azt mondja, hogy ez bölcsesség. Bölcsesség, mert amikor az ember valamit el akar érni viszálykodással, irítséggel, féltékenységgel, hazugsággal, zűrzavarkertéssel, az bölcsesség, mert annak a fényében baromi jól meg tud tervezni dolgokat és lépéseket, hogy hogyan fogja ezt végigvinni egy közösségben. Azt mondja, ez a bölcsesség, ez a bölcsesség földi, testi és ördögi. Mert a szétdobáló az az ördög. Ezzel szemben a felülről jövő bölcsesség tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal teljes, nem részrehajló, nem képmutató. Akkor menjünk még mélyebbre. Hogyan élhetjük meg a békesség evangéliuma készségét, amit felöltünk magunkra szembe az ördög szétdobáló viszályt keltő munkájával a mindennapokban? Használjuk ezt a két képet. Megállás és behatolás, előre menetel, avval, hogy azért ezek össze-össze mosódnak. Megállás. Gondold el, akármilyen közösségben zajlik a közösség széthullása, megromlása, készen vagyok-e arra, hogy készen vagyok-e arra a helyzetre, amikor akár váratlanul, egészen váratlanul, akár tudottan előre és kiszámítható módon benne találom magam a szétdobáló munkájában? Készen vagyok-e? Felöltözve a Krisztus megbékéltető igazságának a valóságát, az agyamban, a szívemben, a lényemben. Készen vagyok-e, amikor ez történik? Meg tudok-e állni? Mert ha nem, akkor ez beszippant, és részévé leszek annak, ami történik. Történhet ez egy közösségben úgy, amikor csendben elkezdenek itt széthullani a dolgok, volt egy közösséged, ami tök jó volt, értékelted, nagyon jól működött, és szinte láthatatlanul valaki egyszer csak elkezdett rossz indulatúan vádaskodni, megjelent az irítség, egyre többek szívét betölti a bizalmatlanság, egy idő után már senki nem tudja, hogy kikivel van jóba, kikivel, ki mit mond a háta mögött, megy a sugdolódzás, frakciókra esik szét az egész napi történet. A fegyver, hogy te tudod, hogy ez a gonosz munkája. Hogy te tudod, hogy az az alapelv, ami alapján mindez zajlik, ördögi. Felismered, mert nem most jöttél le a falvédőről, és tudod, hogy háború van. Felismered, mert tudod, hogy az ördög a diabolosz, akinek végső célja minden közösséget szétverni. Mert minél több a káosz, minél több az űrzavar, minél jobban gyilkoljuk egymást, annál rosszabb oda bemenni, annál kevésbé tudunk ott dolgozni, annál stresszesebbek vagyunk, annál rosszabb lesz otthon, annál rosszabb lesz minden. Értitek, hogy működik? Aki meg tud állni, az amikor ez történik vele, akár váratlanul, akár ilyen alattomos módon, akár nyíltan üvöltözés, robbanás, aki meg tud állni, az nem lesz bolond módon része ennek. Ami azért sem mindegy, mert ha bemész a munkahelyedre, aztán egy ilyen helyzetbe találod magadat, aztán elkezdesz üvölteni, akkor lehet, hogy másnap kirúgnak. Tehát elég hasznos, hogyha az ember meg tud állni a békesség evangéliuma készségével. Egészen konkrétan Millió példa lehet, és próbáljátok egészen gyakorlati módon alkalmazni, hogy hol érinti ez a ti életeteket. De fiatalabb családok életében, és ezt akkor is elmondom, amikor még csak éjes oktatás van, általában még csak beszélgetünk, tehát ez nem csak a házas kisgyerekes családokra igaz. Érdemes erre előre gondolkodni pároknak. Fiatal családok életében a klasszikus felállás ugye az, hogy otthon van az édesanya, egy, két, három, ki tudja mennyi gyerekkel, akik egész nap olyanok, amilyenek, és lehet nagyon jók. És a férfi megy haza este hullafáradtan egy nehéz nap után. Mire vágyik? Hazamegyek, eldobjak mindent, nem a férfi, békesség, békesség, és hazaérkezik, és feszültség, és veszekedés, és kiborulás, és feleségek, és gyerekek. Robbanunk, vagy felkészültünk. Egészen konkrétan megálltam az ajtóba előtte 5 perccel, és megpróbáltam a Krisztus békességét végig gondolni, és végigengedni magamon, hogy úgy érkezzek meg. Lehet, robbanhatunk, persze mindenki robban, de ha robbansz egyszer, robbansz 10-szer, robbansz 100-szor, robbansz 1000-szer, és a végén robban a család, a házasság, és minden. Vagy tudod, hogy kőkemény helyzet vár rád egy nap a munkahelyen, vagy a barátok, vagy az egyetemen, vagy bárhol. Tudod, bent zajlik, megy a harc, zajlik a feszültség, a konfliktus. Benne élsz. Mivel indulsz el reggel? Felturbózod az agyadat? Előre felszívod magad, hogy ezt fogja mondani, és így fogom leordítani, vagy így fogom hamis módon manipulálni a helyzetet, így fogok alátenni valakinek, így fogom elérni, hogy én jöjjek ki a helyzetből. Ez bölcsesség. Földi, testi és ördögi, de bölcsesség, és ez jön alapvetően a szívünkből. Vagy pedig felöltözöd a Krisztus békességét, és egy olyan bölcsességgel lépsz be, ami felülről való. Az előrehaladás, és itt már ezt érintettük is. Ráadásul ez nem csak arról szól, hogy álljunk meg, amikor jön a harc ellenünk, hanem keresztény emberként, keresztény gyülekezetként ez arról szól, hogy tudatosan, aktívan lépjünk be a békességgel ezekbe a helyzetekbe. Kész vagyok-e arra, hogy a legkülönbözőbb helyekre, helyzetekbe Krisztus megbékéltető valóságát bevigyem, mint béketeremtő, ha keresztény ember vagyok? Figyeljetek, Jézus kiküldi a tanítványait, és a következőt mondja nekik. Ha azonban egy házba beléptek, legelőször ezt mondjátok, na mit? Térjetek meg! Nem. Békesség néktek. Békesség néktek. Ha ott a békesség fialakozik, megnyugszik rajta a békességetek. Ha nem, visszaszárátok. Ha elutasítja, balhézik, erőszakos továbbra is, stb. Visszaszáll. Értitek? Behatolni arra a területre, ahol élünk, ahol jelen vagyunk. A keresztény ember nem az a küldetés, vagy a misszió, hogy a kettesével menjünk el, kopogjunk be a lakóterep város ajtaján, békesség néktek. Ez is lehet különben, de ezt inkább mások csinálják. De ahova belépünk, az egész életünkkel, egy munkahelyi közösség, egy baráti közösség, egy iskolai közösség, egy egyetemi közösség, ott mi mind Krisztus követei vagyunk. És mindenhova be lehet ebben lépni, a szívemben. Békesség. A békesség evangélium a készségét felölteni azt jelenti, hogy ezzel a tudattal megyek be. És azt szeretném nektek valahogy átadni, érezni, hogy azt érezzétek, hogy amikor belép a házba ez a két tanítvány, mondjuk, akit Jézus kiküld, és azt mondja, hogy békesség néktek. Érzitek ezt, hogy akkor ott ez teret hasít. Ugye? Ott, ha ebben lép be, hogy békesség néktek, akkor ő előre ment a békességgel. Szinte teret követelt a békességnek. Mert Jézus felhatalmazta őket, hogy ezt tegyék meg. Tudod, mit jelent ez? Hogy ugyanígy vihetjük be a békességet. Spirituálisan először az imádságban. És vannak helyzetek, amikor semmi más lehetőséged nincs, mert megőrülsz tőle, és nagyon fájdalmas, és nagyon nehéz, és nincs békesség. De akárha csak ebben a helyzetben egyedül, ha ketten vagytok, még jobb. Össze tudtok jönni, és azt tudjátok mondani, hogy Úr Jézus Krisztus, látjuk azt, hogy ez a szétdobáló munkája, ami itt zajlik körülöttünk. És megvalljuk, hogy Te vagy az Úr. És hívjuk és várjuk a Te békességedet. És ellene mondunk a szétdobáló munkájának. Lehet, hogy többet nem tudsz tenni. Még azt is elmondom, lehet, hogy idég rosszabb lesz a helyzet. Mert az ördög nem adja könnyen az ő területét. Nem semmi, amit tettél. Sőt, nagyon sok. Ezt jelenti felöltözni a békesség evangéliuma saruját, egészen konkrétan. Spirituálisan, ott az imádság, aztán nézed meg, ez annyira magától értetődő, lélektanilag is teret hasítasz, nem? Ha bemegy a munkahelyre egy ember, akin alapvetően nagyon mély békesség van, és nem beszél arról, hogy sziasztok, én Jézus békességevel vagyok, ti hogy vagytok? Lehet, ez holnap reggel így furcsa lenne, de bemész ebből a békességgel, lélektanilag átragad, nem? Visszafele. Annyira jó, amikor feszült vagyok, ideges, és találkozok egy normális emberrel, akinek békessége van. Átragad, nem bearanyozza a napunkat. Tehát ha csak imádságosan felkészülsz, és elkészülsz, és belépsz a puszta jelenléted, lélektani értelemben hat. De menjünk tovább, mert ennél több a feladatunk. Eljöhet az a helyzet is, amikor konkrétan, fizikailag is tudsz tenni a békességért. És figyeljetek, amikor az ördög ellen harcolunk, akkor nem arról van szó, hogy csak valamiféle imádságos szellemi dolgok vannak. Az ördög elleni való harcnak ott van az imádságos oldala. Ez mind az, amiről beszélünk, az ördög elleni harc része. De esetleg egészen konkrét dolgot lehet tenni, és az is az ördög elleni harc része. Tudnélik, lehet, hogy ebben a közösségben, ahol ott vagy, lehet, hogy átlátod, hát ha vezető vagy, akkor ez a dolgod, de ha nem, akkor is lehet, hogy átlátod, hogy csak ezt meg ezt kéne megváltoztatni és kicserélni, és az, ami a konfliktus forrása, és ami mindent megront, az helyére kerülne. Csak ezzel az egy emberrel kellene beszélni, és megérteni, hogy miért árasztja magából a mérget, és akár meginteni őt, akár szeretettel segíteni őt abban, hogy rendezze ezt le, hogy mondja ezt el, beszélje ezt ki, és akkor lehet, hogy utána nem fogja abban a közösségben mérgezni a légkört. Meg tudod tenni? Lehet, hogy ezzel a két emberrel kéne, miután tényleg felkészültem imádságban, lehet, hogy ezt a két embert kéne megszorítanom, hogy figyelj, azt látom, hogy egyszer nem jöttök ki egymással, tehát akár így nézem, akár úgy nézem, de újra és újra összeütköztök. Üljünk le hárman, légy közvetítő, próbáljuk megérteni egymást. A közvetítő szerepe. Egész konkrét dolgokat lehet tenni, belépve a békesség erejével, a békesség evangéliumával, a megbékélés evangéliumával ezekbe a helyzetekbe. Úgyhogy gondold át egészen praktikusan, hol van az a helyzet, ahol a leginkább küzdesz? Hol van az a helyzet, ahol megláthatod, hogy nem emberek, nem test és vér, nem emberek, nem körülmények ellen van harcod, hanem meglátod, hogy ez sokkal többről szól. Ez valóban az ördögnek a munkája, amellyel annyi mindent megront ebben a világban. És hogyan tudnál ezzel szemben a békesség evangéliuma készségével fellépni? Imádságban, a puszta jelenléteddel, bölcs és megfelelő szavakkal, intéssel, vagy tettel, vagy cselekedettel. És ez lehet, hogy hosszú harc, lehet, hogy hosszú harc. De hinni akarom, hogy Jézus győzött. Befejezésül, azért nem lesz olyan rövid. Vegyétek fel. Mit jelent felvenni? Ha ezt érted, amiről szó van, feltételezem, hogy mindenki érti, az nagyon jó. De még nem vetted fel. Ha hiszed, amiről szó van, abban az értelemben, hogy ezt igaznak tartod, ez tényleg így van, ezt én igaznak tartom, nem biztos, hogy mindenki hiszi. Mindenki érti, de nem biztos, hogy hiszi. De ha te érted és hiszed, hogy ez így van, igaznak tartod, az nagyon-nagyon jó, de nem vetted fel. Ahol, de hát te még lelkesedsz is, nem? Ha érted, hogy ez így van, ha hiszed és igaznak tartod, hogy ez így van, És ha lelkesedsz érte, hogy ez de jó, hogy így van, akkor még nem vetted fel. Ez a baj velünk keresztényekkel. Azt hiszük, hogy elég érteni, igaznak tartani, lelkesedni, érzelmileg átélni, de te még nem vetted fel. Nem csak keresztényekkel baj, ez mindenkivel ez a baj, mindannyiunkkal. Mert felvenni, felöltözni, az nem más, mint ezt megcselekedni. Gondolkodtam, hogy, de ezt nem teszem meg, hogy demonstráljam nektek, hogy hát mai feladatunk az, hogy tűrjük fel az inkünk újját, mert munkához látunk. Értjük? Értjük. Egyetértünk? Egyetértünk. Lelkesedünk érte? Igen, tűrje fel mindenki az inge újját, a munkához lát. Igen, megtettük? Nem. Vegyük le a zakot, álljunk fel és tűrjük fel. Akkor tettük meg? Nem vagyok ilyen szabad. De ez nem vicc, mert ezerszer és ezerszer meg lehet érteni. Ilyen értelemben igaznak lehet tartani az evangéliumot, amíg nem gyakoroljuk magunkat bele. Egy pillanat azért hadd szóljak azokért, akik tudják, hogy még nem Jézusé, és gondolkodnak, és keresik őt, hogy nézed meg, hogy ott van a szívedben, hogy annyira fontos lenne jó közösségeket látni magunk körül. Annyira fontos lenne békességben élni ezekben a közösségben. Annyira fontos neked, hogy ez így legyen. Ezek tök jó érzések, amik ott vannak a szívedben. Hát olyan ember vagy, akit felháborítasz, hogy látod, hogy mennyi ármánykodás van, milyen sötétség van, és tenni akarsz ezzel lenni. Ez nagyon jó, hogy ott van a szívedben. De azt szeretném mondani, hogy Jézus nélkül teljesen esélytelen. Mert soha nem fognak az emberek megbékélni, igazán mélyen egymással, anélkül, hogy megbékéljenek Istennel. És ez hív, ez vezet. Ez vezet ahhoz, hogy én magam nézek szembe, hogy mit jelent nekem Isten elé állni, és ezt a megbékélt kapcsolatot, amit Isten Krisztusban felkínál elfogadni. De ha meg elfogadtuk, már itt jön az, hogy de fel kell öltözni újra és újra. Érted? Mit jelent ez neked felöltözni? Semmi más, mint az, hogy ha már Krisztusé vagy, tudatosan végig gondolod a helyzetet, végimádkozod ezt a gondolatot, annyit ott vagy imádságban, amíg nem tudod, hogy igen, befogadtam a szívembe újra ezt a békességet, hogy ezzel menjek be, ezzel álljak meg, ezzel nyomuljak előre, ezzel legyen tele a szívem, ennek az érzetet töltsön be. Nem történik máshogy, mint Isten elé állásban és imádságban. Végezetül egy történet, hogy... Ez csak egy történet. Elhangzott ez az ige az Ószövetségből. Mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz. Szabadulást hirdet. Azt mondja, Istened uralkodik. Gondolj Jézus követőire, húsvét hajnalán. Amikor ez egy közösség, 12 ember volt, egy közösség Jézus körül. Húsvét hajnalán, amikor minden reménység szerte foszlott, amikor a közösség széthullott, amikor csak arról tudnak beszélni, ha egyáltalán beszélnek valamivel egymásról, hogy lehetett, hogy volt közöttünk egy valaki, elárulta Jézust. És avval a teherrel élnek, hogy felakasztja magát, felakasztotta magát, aki velük volt, felakasztotta magát. És különben ez a Péter, aki mindig az első volt ebben a közösségben, ez a Péter, ez arra nem volt képes, hogy egy szolgáló lánynak, amikor Jézust elfogták és megkérdezték őt arról, hogy te is hozzájuk tartozol, azt merje mondani, hogy igen, megtagadta Jézust. És az összes többi szétfutott, van egy Tamás nevű figura, azt se tudjuk, hogy hol járkál. És nincsen az egészben más, csak az, hogy totális kudarcot vallott a közösség, teljesen széthullott minden, amiben hittünk. Itt van ennek a terhe, a nyomorúsága az életünkbe, és a diabolosz győzelmet ül. A diabolosz győzelmet ül, mert szétverte. Mert totálisan szétverte Jézus első közösségét. És itt ülnek bent egy szobában, gondold el, erről beszélnek az evangéliumok, az ajtók zárva, bocsássatok meg, hogyha egy kicsit kiszínezem a történetet, a teljes kudarc, lógatják a fejüket, és egyszer csak megjelenik valaki, akit a legkevésbé várnak, és azt hallják, békesség néktek. Békesség néktek. És ha lógatták a fejüket, akkor csak a lábát látták először. Mi szép a hegyeken, ha feltűnik az örömhírt hozó lába. Békességet hirdet. Széthullóban vannak a dolgok körülötted. Tehetetlen vagy. Erőtlen. Te magad részesevé lettél? Te magad mutogatod, gyűlölve, hogy ki mit tett? Te magad ott vagy abba, hogy te mit tettél? És Jézus érkezik, Jézus most jön, Jézus megáll most itt előttünk, és azt mondja, békesség néktek! Mert ez nem a diabolosz diadala. És ahogy felnézel, látod a lábait, látod az oldalát, látod a kezeit, és látod a sebhelyeket. És tudod, hogy a megbékélésnek ára van. Hogy Jézus azt mondja ma neked, hogy békesség nektek, annak ára van. Önmagában, a testében, a kereszten ölte meg az ellenségeskedést. De mi jön ezután, ha tovább emelik a szemüket, ha tovább emeled a szemedet, és szembenézel ezzel a Jézussal? Mit fog mondani, és hogyan fog ránézni erre a 11 maradék kudarcot vallott tanítványra? És akkor felemelik a szemüket, és belenéznek Jézus szemébe, akkor nem szemrehányó, és nem vádoló tekintettel találkoznak. Nem azt mondja neked, látod, milyen vagy? Csupa irigység, csupa árulás, csupa félelem, csupa viszály, csupa versengés. Hanem azzal találkozol, aki uralkodik. És aki uralkodik, azt mondja neked, békesség néktek. És ezért öltözheted fel. Ez a jó hír. Ezért öltözheted most fel a szívedbe, a lényedbe a békesség evangéliuma készségét. Mert a szavaival ő maga adja rád. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük mindenható Isten, hogy a békesség üzenetével közelítesz felénk. Köszönjük, hogy te, aki mindenek felett Úr vagy, nem háborúságot hozol, hanem a te hatalmaddal békét hozol. Köszönjük a te béketeremtő hatalmadat akkor is, hogyha a világban vagy magunk körül nem ezt látjuk. És úgy vagyunk most előtted, Istenünk, hogy akármilyen élethelyzetben is vagyunk, akárhonnan is jöttünk, nagy szükségünk van a békességre, és arra, hogy bennünk valami változzon. Urunk, eléd jövünk, úgy, hogy bocsánatot kérünk tőled azért, mert sokszor eszköze voltunk a békétlenségnek, és engedtünk a gyűlöletnek, az indulatainknak, az irigységnek, a haragnak. És ez a saru, ez nem volt a lábunkon. Bocsáss meg, amikor engedtük, hogy ez hatással legyen ránk, amikor eszközei voltunk a békétlenségnek. És azt is bocsáss meg, Urunk, amikor a magunk erőből akartunk békét teremteni. Amikor azt gondoltuk, hogy képesek vagyunk erre magunktól. Vagy elnyomtuk magunkba a fájdalmat, a félelmet, a békétlenséget. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy ragyogtasd fel nekünk Jézust. Köszönjük azt, amit ő tett. Köszönjük, ahogy ő jött közénk. Köszönjük, ahogy ma is itt volt köztünk. Segíts újra és újra elfogadni az ő kegyelmét és szeretetét, Urunk, add, hogy soha ne felejtsük el, hogy minden nap ebből az irgalomból élünk. Segíts erőt meríteni ebből napról napra. Urunk, imádkozunk azért különösen is, hogy azokon a helyeken, ahol élünk, ahol megfordulunk, a családjainkban, a munkahelyünkön, a barátaink közt, lehessünk a békének a hírnökei, hogy tudjuk az evangéliumot képviselni, akár szavak nélkül is, hogy legyünk a hordozói a te szeretetednek. És kérünk, Urunk, hogy segíts napról napra begyakorolni magunkat ebbe. Napról napra megállni, és azokat a kis lépéseket megtenni, amik ehhez szükségesek. Adj ehhez nekünk erőt, és imádkozunk, Urunk, azért is, hogyha bennünket olyan békétlenség vesz körül, vagy olyan feszültség, amivel nem tudunk mit kezdeni. Óvd meg bennünket ettől, hogy ne nyomjon le bennünket, szabadíts fel bennünket az alól, hogyha ez újra és újra teher, amivel küzdenünk kell. És imádkozunk, Urunk, nem csak magunkért, de a tágabb közösségünkért is imádkozunk, ezért a városért. Add, Urunk, hogy a te békességed minél több helyre eljusson. Hogy azok az emberek, akik ismerik ezt, azok ezt megvallják és ne rejtegessék. És hozz, Uram, békességet Magyarországra. Imádkozunk ezért a nemzetért, a társadalmon belüli falakért, hogy ezeket rombold le, mindenféle irányzatokért, csoportokért. Úrunk, küld a te békességedet, és mutasd meg a csodádat rajtunk. És kérünk, Urunk, hogy hadd békéljenek meg olyan egymással szemben álló csoportok, akik évek, vagy évtizedek, vagy még hosszabb idő óta erre képtelenek. Hiszünk, Urunk, hogy neked semmi nem lehetetlen. És imádkozunk az egész világért, hogy terjedhessen a te ígéd, és hogy a békesség minél ott legyen, hogy minél több olyan területet elérjen, ahol még nem ismernek téged. Urunk, könyörgünk azokért, akik gyászolnak, akik fájdalmakat hordoznak, vigasztald őket. És imádkozunk azért, hogy te tarts meg bennünket, őrizd meg bennünket. Hallgass meg, Urunk, fiadért, Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, ne tét az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.